Sok szeretettel és nagy tisztelettel köszöntelek kedves minnyájatokat itt a Trinity-ben, a találkozások helyén, a krízisek üzenetei címet viselő online biblia tanulmányozásunk ma esti alkalmán. Pafkó Tamás vagyok, a gyülekezet lelki pásztora. Azért szeretek keresztény lenni, mert a Bibliát olvasva olyan széles történelmi perspektíva tárul elém, amely által jobban értem azt a világot, amely körülvesz. Jobban értem a mi mai korunk, a mi világunk működését azáltal, hogy olvasom Isten örökérvényű üzenetét. Ezzel a céllal indítottuk útjára ezt a Biblia tanulmányozó sorozatunkat, hogy együtt ássunk Isten igéjének, Isten szavának a mélyére, hogy jobban megértsük azt a világot és azt a válsághelyzetet, amely körülvesz bennünket ezekben a napokban, azáltal, hogy figyelmesen és értő módon olvassuk Isten kijelentett szavát, a Bibliát. Az előző alkalmakon találkoztunk már egzisztenciális krízisekkel, hitkrízisekkel és egészségügyi krízissel is. A mai estén egy olyan krízis helyzetet fogunk megvizsgálni, amely mindezeket összegzi. És ez rendkívül közel visz bennünket a mi korunk jelenlegi járványügyi helyzetéhez. Gondoljunk csak bele! Ennek a koronavírus helyzetnek nem csupán egészségügyi vonatkozása van, hanem politikai vonatkozása, gazdasági vonatkozása és hatalmi vonatkozása is. Isten igéje pont egy ilyen helyzetet is elénk tár többek között. Ezt a helyzetet fogjuk tehát megvizsgálni a mai estén. Így olvassuk Isten szavát, a Királyok második könyve 5. fejezetéből. A Királyok második könyve 5. fejezetéből az első verstől kezdve így hangzik az élő Isten szava. Naamán, Arám királyának hadsereg parancsnoka, nagyra becsült ember volt ura előtt, és tekintélyes, mert általa szabadította meg az Úr Arámot. Ez a férfi erős vitéz volt, de bélpoklos lett. Egyszer kivonult néhány Arám rablócsapat, és foglyul ejtettek Izrael országából egy kisleányt, aki Naamán feleségének lett a szolgáló leánya. Ez így szólt úrnőjéhez. Bárcsak eljutna az én uram a samáriai prófétához, az majd meggyógyítaná a bélpoklosságából. Naamán erre ura elé járult, és elmondta, hogy mit beszélt az Izrael országából való leány. Arám királya ezt mondta. Menj csak el, én meg küldök egy levelet Izrael királyának. El is ment Naamán, és vitt magával 10 talentum ezüstöt, 6000 aranyat, meg 10 rend ruhát. Átadta Izrael királyának a levelet is, amely így szólt. Most, amikor ez a levél hozzád érkezik, kérlek, hogy gyógyítsd meg bélpoklosságából szolgámat, Naamánt, akit hozzád küldtem. Amikor Izrael királya fölolvasta a levelet, megszaggatta a ruháját, és ezt mondta. Hát Isten vagyok én, aki megölhet és életre kelthet, hogy ide küldez én hozzám egy embert, hogy meggyógyítsam bélpoklosságából. Értsétek meg, lássátok be, hogy csak ürügyet keres ellenem. Amikor Elizeus, Isten embere meghallotta, hogy Izrael királya megszaggatta a ruháját, ilyen üzenetet küldött a királynak. Miért szaggattad meg a ruhádat? Jöjjön ide hozzám az az ember, és majd megtudja, hogy van prófétája Izraelnek. Ezért Naamán elment lovaival és kocsijával, és megállt Elizeus házának a bejáratánál. Elizeus egy követet küldött hozzá ezzel az üzenettel. Menj, és fürödj meg 7-szer a Jordánban, akkor újra megtisztul a tested. Naamán azonban megharagudott, elment és így szólt. Én azt gondoltam, hogy majd kijön, elém áll, és segítségül hívja Istenének, az Úrnak a nevét, azután végighúzza kezét a beteg helyen, és kigyógyít a bélpoklosságból. Hát nem többet érnek-e Damaszkusz folyói, az Abaná és a Parpar, Izrael minden vizénél? Megfürödhetnék azokban is, hogy megtisztuljak. Azzal megfordult, és haragosan távozott. Szolgái azonban odamentek, és így szóltak hozzá. Atyám, ha a próféta valami nagy dolgot parancsolt volna, azt megtennéd, ugye? Mennyivel inkább megteheted, amikor csak azt mondta, hogy fürödj meg, és megtisztulsz? Lement tehát, és megmerítkezett 7-szer a Jordánban, az Isten emberének a kívánsága szerint. Akkor újra tiszta lett a teste, akár egy újszülött gyermeké. Ezután Naamán visszatért egész kíséretével az Isten emberéhez, bement, megállt előtte, és ezt mondta. Most már tudom, hogy nincs máshol Isten az egész földön, csak Izraelben. A krízis helyzetek, mint ahogy ez a jelenlegi krízis is, amelyet átélünk, felforgatják a megszokott kereteinket. Átrajzolják a jól ismert útjainkat. És megkérdőjelezik a jól ismert megoldási sémáinkat. Ezzel az imént felolvasott történettel arra szeretnék rávilágítani, hogy a krízis helyzetekben legyél felkészült arra, hogyha Isten mutatni akar egy megoldást, akkor legyél kész az ő megoldásait előtérbe helyezni a saját elképzelt forgatókönyveiddel szemben. A mai estén is kérdésről kérdésre vizsgáljuk Isten szavát. Az első kérdésünk, hogy ki ez a Naamán, a főszereplő? Naamán Arám országának a hadsereg parancsnoka. Az ország első számú katonai vezetője, akiről azt olvassuk, hogy erős és vitéz férfi volt. Tehát egy kiemelt pozícióban lévő és kiemelkedő teljesítményeket az asztalra letenni képes férfi volt Naamán. Izrael szomszédságában, tehát Arám országában. Olvastunk egy érdekes felvetést, amit a Biblia úgy ír elénk, hogy az Úr általa szabadította meg Arámot. Ez elég érdekes, nem? Izrael láthatóan ellenséges, első számú katonai parancsnokáról azt írja az Isten igéje, hogy őt használja az Isten, Izrael istene, az ellenséges ország megszabadításában. Korábban tehát Arám országa háborúban állt egy másik országgal, és azt írja az ige, hogy a saját országának a szabadításában Naamánt használta fel Isten. Hogy van ez? Ez az érdekes, talán szokatlan megközelítés a Bibliának arra a rendkívül fontos szemléletmódjára világít rá, mely szerint Isten függetlenül attól, hogy hisznek-e benne, minden országnak, minden népnek ura, ezzel szükségszerűen azok fölött, az istenek fölött áll, akikhez az adott ország emberei, lakosai folyamodnak. A felolvasott történetünk tehát ezzel kezdődik, hogy a Biblia leszögezi, hogy Isten minden ország ura. Minden népé, minden országé, minden királyé, és minden vélt istenség fölött áll. Arám hadsereg parancsnokáról, első számú katonai vezetőjéről, Naamáról van tehát szó. A következő kérdésünk, hogy mi az a betegség, amelyről a Biblia ír. Azt olvastuk ugyanis, hogy ez a kiemelkedő ember, ez az erős vitéz, bélpoklos lett egyszer csak. A bélpoklosság a Bibliában a lepra elnevezése. Ez a kiemelt pozícióban lévő, kiemelkedő, teljesítményű ember tehát egyszer csak egy gyógyíthatatlan és halálos betegséget kap el. Mire következtethetünk? Hosszú távon ez milyen következményeket jelenthetett volna az életére és a karrierjére nézve? Semmi jót. A lepra egy masszívan fertőző, gyógyíthatatlan betegség. Egy olyan betegség, amelyet, hogyha valaki elkap, azonnal izolálni kell a környezetétől, és onnantól kezdve teljes megvetettség jellemzi az ő életét, a környezete életét, mindenkitől el kell szakadnia, mindenkitől el kell izolálódnia, és mindaz, amit addig felépített, a semmibe vész. Az a helyzet tehát, amiben Naamán kerül, akkora krízis, amekkorához hasonlót nehéz elképzelni, és éppen ezért nagyon fontos ma a számunkra, amikor egy olyan vírus helyzetben vagyunk, amely megkívánja tőlünk az izolációt, és ami veszélyezteti mindazt, amit felépítettünk. Igaz, hogy mennyire közel jön hozzánk Isten igéje? Hát ezért éri meg a mélyére ásni a mai este is. Ezt folytassuk tehát. Olyan kiemelt pozícióban volt és élt Naamán, hogy még amikor a betegség tragikus és nyomasztó terhe rászakadt is, mégis bemehetett a király elé. Lehet, hogy ez volt élete utolsó találkozása a királlyal, illetve ez lehetett volna az élete utolsó találkozása a saját királyával, felettesével. A pozíciója mégis megengedte azt, hogy egy utolsó találkozás erejéig a király elé járuljon, és a király tiszteletét és nagyra becsülését jellemzi az a helyzet, ami hirtelen kialakult ebben a dialógusban. Arám országának a királya levelet küld az első számú katonai vezetője érdekében ahhoz a királyhoz, akivel egyébként éppen háborús helyzet készülődik. Nem lehet tehát eléggé hangsúlyozni Naamán kiemelt pozícióját és köztiszteletben álló mi voltát. A következő kérdéskör, amit szeretnék körbejárni, az az a helyzet, ahogyan megjelenik egy izraeli származású kislány ebben a történetben. Ezt olvastuk ugyanis a második és harmadik versben. Egyszer kivonult néhány arám rablócsapat, és foglyul ejtettek Izrael országából egy kisleányt, aki Naamán feleségének lett a szolgáló leánya. Ez így szólt úrnőjéhez. Bár csak eljutna az én uram a samáriai prófétához, az majd meggyógyítaná a bélpoklosságából. Árnyaljuk egy kicsit a helyzetet. Izrael és a vele szomszédos Arám kapcsolatára vessünk egy pár pillantást. Ez a kapcsolat, hogyha az előzményeket is elolvassuk, egy papírforma szerint, szerződés szerint békés kapcsolat volt a két ország között. Mégis azt olvassuk, hogy időről időre Arám rabló csapatok törtek be Izrael országának a területére. Tehát papíron béke volt, ezt a békét azonban már portyázó rabló csapatok veszélyeztették, nyilván Arám királyának a tudtával. Ebben a helyzetben a rabló csapatok foglyul ejtenek egy izraeli fiatal lányt, egy kislányt. Két krízis találkozik ebben a történetben tehát. És ez egy nagyon fontos megállapításhoz fog elvezetni bennünket. Ez a kislány Naamánhoz hasonlóan krízisbe kerül. Elrabolják a rablócsapatok. Ez a kislány háborús helyzetben emberrablás áldozatává válik, és el kell szakadnia mindattól, amit eddig ismert és szeretett. És bekerül Naamán házába, és a felesége szolgálója lesz. A kislány krízise tehát legalább olyan mértékű, mint Naamán krízise. Egzisztenciális, húsbavágó kérdés. Elszakadt mindentől, amit eddig ismert. És ebben a helyzetben a szavai mégis arról az Istenről tanúskodnak, akit kislány korábban megismert. És a szavaiból nem a kétségbeesés sugárzik, hanem a hit, az Istenben való bizalom, sőt, egy rendkívül mély Istenismeret. Bár teljesen ismeretlen ez a kislány. Nem ismerjük a nevét, nem fordul elő máskor az igében, a Bibliában. Mégis az egyik kedvenc bibliai szereplőm. Mert egy rendkívül súlyos, az egész további életét meghatározó krízisben képes bizonságot tenni a hitéről. És egy nagyon világos Isten ismeret sugárzik a szavaiból. Ezért tehát az első megállapítás, amit a mai estén teszünk, így hangzik. Minden krízis helyzet megoldása Istenben rejlik, még akkor is, ha a körülményeid éppen nem erről beszélnek. Rendkívül fontos megállapítás, ami eligazítást jelenthet számunkra a mi mai krízis helyzetünkben is. Sokfélék vagyunk, sokféle módon éljük meg ezt a krízist. A járványügyi krízis további kríziseket generálhat, vagy már generált is az életedben. A járványügyi krízis generál gazdasági krízist. A gazdasági krízis könnyen generálhat politikai krízist. És mi ezeknek a kríziseknek a sűrűjében keressük az eligazodást. És akkor találkozunk egy izraeli foglyul ejtett kislánnyal, akinek, ha úgy tetszik, a jövő utolsó reménye is szerte foszlott. Jó eséllyel hárem hölgy lesz belőle, vagy örök életére rabszolganő, és ebben a helyzetben olyan világos Isten ismeretről tesz bizonyságot, amely Naamán életét is megváltoztatja. Ezért tehát, hogyha Istenbe veted a bizalmadat ebben a helyzetben is, akkor legyen példa számodra ez a kislány, hogy még ha a körülményeid éppen nem is támasztják alá a hitedet, hogy minden krízisben Isten a megoldás. Mert lehet, hogy éppen most ér el a krízis gazdasági hatása, lehet, hogy éppen most ér el a krízis kapcsolatokra gyakorolt hatása. De tudnod kell, mint ahogy ez a kislány is tudta, hogy minden krízis helyzet megoldása Istenben rejlik. Menjünk tovább. Kicsoda Elizeus, ez a bizonyos izraeli próféta. Elizeus a próféták prófétájának, a Biblia legkiemelkedőbb jelentőségű prófétájának, Illés prófétájának, prófétának az utóda. Azzal az erővel és hatalommal, amellyel Isten bemutatkozik Illésen keresztül, ezzel az erővel és hatalommal viszi tovább Illés munkáját, Elizeus is. Láthatóak az erőviszonyok. Amikor Izrael királya kétségbe esik, a próféta, aki teljes erővel és hatalommal képviseli az ő istenét, messze magasan a király fölött áll. Ő áll a helyzet magaslatán. A két ország közötti viszonyt jól jellemzi, hogy rabló csapatok törnek be az országba, és amikor Arám királya levelet ír Izrael királyának, akkor a király a levél felolvastával egyből úgy érzi, hogy most csalják törbe, hogy most készül ellene a politikai típusú merénylet. Ezért tehát fölkiált a levél olvastával a saját udvartartásának, hogy hát nem veszitek észre, nem látjátok meg, hogy ebben a levélben egy burkolt hadüzenet rejlik, hogy így keres ürügyet ellenem. Első ránézésre Izrael királyának a félelmei jogosak. Az ellenséges és egyre inkább ellenségesebb Arám király azt kéri tőle, hogy tegyen meg egy lehetetlen dolgot. Gyógyítson meg egy gyógyíthatatlan betegségben szenvedő embert, aki ráadásul az Arám király számára kiemelt fontosságú. Ha nem sikerül, háborús ok. Azonnal lerohanhatja Arám országa Izrael országát, mert nem teljesített egy ilyen aprócska kérést a király. A helyzet tehát világos és érthető. Nem beszélve arról, hogy mire számíthatott volna Izrael királya, egy olyan levél után, amiben leírja az ellenséges ország királya, hogy egy leprás embert küldök hozzád kísérettel együtt. Egy fertőző, gyógyíthatatlan betegségben szenvedő embert küldök hozzád, hogy gyógyítsd meg. Miről van itt szó? Mi ez? Merénylet. Egy vírust küld hozzám az ellenséges király, hogy így gyengítse a hatalmamat, hogy így tegyen el láb alól. Miről van itt szó? Ennek a krízis helyzetnek tehát van egy egészségügyi olvasata, van egy politikai olvasata, van egy gazdasági olvasata, és van egy hatalmi olvasata is. Akárcsak annak a krízisnek, amely bennünket ma körülvesz. Ugorjunk egyet a történetben. A király, illetve mind a két király politikai szinten kezelik ezt a helyzetet. Naamán számára ugyanaz a helyzet egészségügyi és egzisztenciális természetű. De hol van ebben a megoldás? Nézhetjük ezt a kérdést tehát politikai oldalról, gazdasági oldalról, hatalmi oldalról, egzisztenciális és egészségügyi oldalról. Honnan érkezik a megoldás? Ezt olvastuk a 10-11. Versben. Elizeus egy követet küldött hozzá, mármint Naamánhoz, ezzel az üzenettel. Menj és fürödj meg 7-szer a Jordánban, akkor újra megtisztul a tested. Naamán azonban megharagudott, elment és így szólt. Én azt gondoltam, hogy majd kijön, elém áll, és segítségül hívja Istenének, az Úrnak a nevét, azután végig húzza kezét a beteg helyen, és kigyógyít a bélpoklosságból. Naamán keresi a megoldást, és elég hamar nyilvánvalóvá válik a számára, hogy nem politikai irányból fog érkezni a megoldás, mert a király egy prófétához irányítja őt. Nagyon hamar nyilvánvalóvá válik az is, hogy nem gazdasági irányból fog következni a megoldás, mert Elizeus visszautasítja a felajánlott nagyvonalú gazdasági, anyagi jutalmat. Honnan várható akkor a megoldás? Várható lenne attól a prófétától, akit számára ajánlanak, de ezen a ponton Naamánnak a fejében élő elképzelt forgatókönyvek a megoldásról összeomlanak. Ismerjük ezt a helyzetet mindannyian. Élnek a fejünkben elképzelések, hogy egy krízis helyzetnek milyen forgatókönyv szerint érkezhetnek el a megoldásai. Biztosan így vagyunk mindannyian ebben a koronavírus helyzetben is. Latolgatjuk, hogy milyen forgatókönyv szerint és honnan érkezhet a valódi megoldás. Ezek a forgatókönyvek élnek a fejünkben, és a legtöbb esetben eltakarják előlünk a valódi megoldást. Naamán fejében élt egy kép arról, hogy mit jelent egy próféta gyógyítása. Nyilván hozza ezt a saját kultúrájából, a saját istenségének, a papjai tevékenységéből, és van egy elképzelése. Igen, én, mint nagyhatalmú ember, megállok Elizeus háza előtt, azt olvastuk, hogy a lovaival és a kocsiaival, demonstrálta tehát a hatalmát, annak az értéke, amit Naamán a kocsiján vitt a kíséretével együtt, 10 talentum ezüst, 6000 arany és 10 rendruha, összesen mai értékre átszámítva, mint egy 100 millió forint értékű ajándék volt. Megvolt tehát Naamán fejében az elképzelés, hogy hogyan közelítsen az ő nagy kríziséhez. És közelített politikailag. A király levelet írt a számára. Közelített gazdaságilag. 100 millió forint értékű ajándékkal kedveskedik annak, aki majd meggyógyítja őt. És közeledik rituálisan, vallásilag, de kibővíthetjük ezt az elképzelést filozófiailag, gondolatilag közelít ehhez a saját krízis helyzetéhez. Honnan várhatja a megoldást? És szépen rendre minden megoldási forgatókönyv csődöt mond a szeme láttára. Ebből a következő megállapítást szűrhetjük le. Isten megoldásai sokszor kívül esnek a mi elképzelt forgatókönyveinken. Megvannak a fejünkben a forgatókönyvek, és Isten olyan megoldással áll elő a legtöbb esetben, amelyek kívül esnek ezeken a forgatókönyveken. Viszont Istennél rejlik a valós megoldás. Nézzük tovább. A 12. versben ezt olvastuk. Hát nem többet érnek-e Damaszkusz folyói, az Abaná és a Parpar Izrael minden vizénél? Megfürödhetnék azokban is, hogy megtisztuljak. Azzal megfordult és haragosan távozott. A krízis helyzetek mindent megpróbálnak a szívünkben és a fejünkben. Mindent, ami addig fontos volt, minden értékrendet, fontossági sorrendet megpróbálnak, megingatnak és megrengetnek, megrendítenek. Ezért azt mondhatjuk, hogy a krízisek mozgásba hozzák az értékrendünket és a fontossági sorrendünket, és időnként fájdalmas felismeréseket szülnek. Hát nézzétek, hogy Naamán milyen fájdalmas és súlyos felismerésekre jut. Nem működnek a gazdasági forgatókönyvek, nem működnek a politikai forgatókönyvek. Följön Naamán szívéből a saját értékrendje. Valamiféle nacionalizmus. Arám első számú hadsereg parancsnokáról van szó. Az első számú katonai vezető. Láthatóan tiszteletteljes, gazdaságilag tehetős emberről van szó. És minden kártyavárként omlik össze ennek a krízis helyzetnek a nyomán. És amikor azt mondják neki, hogy a saját elképzelt forgatókönyvével szemben úgymond csak fürödjön meg, akkor a szívét elönti a kétely, a harag, a kétségbeesés. És hirtelen felszínre tör belőle a nacionalizmus, a saját országa iránti elköteleződés. Az értékrendjeink, a prioritásaink, a fontossági sorrendünk egy krízis helyzetben mind-mind megpróbálódnak. És kiderül, hogy honnan várod a megoldást. És kiderül, hogy melyik megoldás használható ezekben a krízis helyzetekben. Naamán számára szépen világossá válik, hogy attól még, hogy ő úgy képzelte el, hogy Elizeus megáll előtte, látványosan végighúzza a kezét a beteg helyen, kimondja az ő istenének a nevét, mindaz, amit úgy érzett, hogy ő, mint katonai vezető, ismer és irányítani tud, összeomlik körülötte. Minden, amit szeretett, még fölsejlenek a hazai folyóknak a nevei is, semmiben nem különböznek Izrael vizeitől. De a krízisek megpróbálják, mozgásba hozzák az értékeidet, az értékrendedet, és a fontossági sorrendedet is. És lehet, hogy most ezekben a napokban neked is szembesülnöd kell azzal, hogy mindaz, ahonnan a téged érintő krízis megoldását várod, korán sem olyan stabil, mint ahogyan azt eddig képzelted. Ne csüggedj el! Naamán krízise éppen arra világít rá, hogy a valóságos megoldás elérhető. Nézzük tovább, a 13. versben ezt olvastuk. Szolgái azonban odamentek, és így szóltak hozzá. Atyám, ha a próféta valami nagy dolgot parancsolt volna, azt megtennéd, ugye? Mennyivel inkább megteheted, amikor csak azt mondta, hogy fürödj meg, és megtisztulsz? Krízis helyzetekben könnyen elér bennünket a kétségbeesés, és a kétségbeesés, amikor beszűkíti a gondolkodásunkat, akkor könnyen makacsághoz vezethet. Ragaszkodunk a jól ismert megoldásokhoz, még akkor is, hogyha azok nem működnek. A kétségbeesés, mint ahogy Naamán esetében is látjuk, haragos helyzetet szülhet, frusztrációt szülhet. És idegesek leszünk amiatt, hogy nem működnek a jól bejáratott útjaink. Egy ilyen helyzetben tudni kell kinyitni a szívedet Isten megoldásaira. Rá kell emelned a figyelmedet Isten megoldásaira. Naamánnak emlékeznie kell arra, hogy a kisleány, az ő újdönsült izraeli rabszolga nője arra mutatott rá, hogy a prófétánál lesz a gyógyulás. Nem arra, hogy Naamán, amit elképzelsz, az lesz a megoldás. Nem arra, hogy Naamán, amit forgatókönyvként lejátszol a fejedben, az elképzelt lehetséges forgatókönyvek között ott lesz a megoldás. Nem, hanem azt mondta, hogy a prófétánál, az Isten emberénél lesz a megoldás. És érdekes módon Naamán szolgái kezdik megsejteni ezt az igazságot. Hát uram, csillapodj le! Hát, hogyha nagyobb dolgot kért volna ez a próféta, azt is megtennéd, igaz? Miért nem teszed meg azt, hogy megfürdesz? Naamán szemében az, amit Elizeus parancsol, az pusztán fürdésre vonatkozik, megtisztulásra. Nem gondolja, hogy ebben lenne a gyógyulása, pedig a krízisének a megoldása abban rejlik, amit az Isten embere mond a számára. És ebben a jelenlegi helyzetben ugyanez a mi feladatunk is. Fókuszálni arra, hogy mit mond Isten. Nem arra, hogy milyen elképzelt forgatókönyvek élnek a fejünkben. Nem tudod elképzelni, hogy mi lesz a kimenetele ennek a krízis helyzetnek. Nem tudsz elképzelni annyi forgatókönyvet. Nem fogod tudni felvázolni a saját jövődet. Sőt, könnyen olyan helyzetbe kerülhetsz, mint Naamán, hogy a végén, amikor az A, a B, a C, a D és az összes többi forgatókönyv, amit elképzelsz, nem valósul meg, könnyen frusztráltá válhatsz. Haragossá és elkeseredetté. De ugyanaz a feladat, mint amit ez a sziklaszilárd hitű kislány Naamánnak is javasol. Figyelj az Isten szavára. Figyelj az Isten emberére. Nézzük az utolsó megállapításunkat. A 14.-15. versben ezt olvastuk. Lement tehát, és megmerítkezett 7-szer a Jordánban az Isten emberének a kívánsága szerint. Akkor újra tiszta lett a teste, akár egy újszülött gyermeké. Ezután Naamán visszatért egész kíséretével az Isten emberéhez, bement, megállt előtte, és ezt mondta. Most már tudom, hogy nincs máshol Isten az egész földön, csak Izraelben. Két megállapítást szeretnék tenni a mai alkalmunknak a végén. Az első az így hangzik. Amíg makacsul ragaszkodsz a saját megoldásaidhoz, addig Istennek nincs lehetősége felkínálni az övét. Rendkívül fontos. Hagyd el a makacságot, ne próbáld elképzelni a forgatókönyveket, mert amíg makacsul ragackodsz a saját megoldásaidhoz, addig Istennek nincs lehetősége felkínálni számodra az ő megoldását. És ehhez szorosan kötődik Naamán történetének a legfőbb üzenete. Mégpedig az, hogy Isten megoldásai az engedelmesség keretein belül válnak elérhetővé a számunkra. Isten megoldásai mindig engedelmességet kívánnak. És amikor felismerted, hogy a saját forgatókönyveid nem működnek, akkor gyere az Úrhoz, és mondd azt neki, hogy Uram, nem működnek az én forgatókönyveim, nem működnek az én megoldásaim, nem tudom elképzelni, hogy mi lesz a jövőben. Mutasd meg a te megoldásodat, és ő mindig rá fog világítani, hogy keresd őt, keresd a vele való kapcsolatot. Mert nézzétek, hogy Naamánnak a felismerése az úgy hangzik, hogy rájöttem, hogy nincs máshol Isten, mint Izraelben. Nincs másban megoldás, nincs politikai, nincs gazdasági, nincs hatalmi, nincs semmilyen más megoldás, amely hasonlítható lenne az Istenhez. Ő a megoldás. Minden krízis helyzetünk, minden megoldása Istenben kereshető és keresendő. És Naamán eljutott erre a felismerésre. Hát erre hívlak téged is ezen a mai estén. Hagyd a saját forgatókönyveidet, és fogadd el Isten megoldását. Keresd őt az ő szavában, a Bibliában. Ezért fogunk most imádkozni. Hálásak vagyunk, mennyei atyánk, hogy a mai estén is gazdagabbá tettél bennünket a te kijelentett szavad a Biblia által. Urunk, kérünk, taníts bennünket tovább, és tedd engedelmessé a szíveinket, hogy be tudjuk fogadni a te megoldásaidat. Urunk, szeretnénk engedelmességben jönni hozzád a saját krízis helyzeteinkben, és hagyni, hogy felkínált számunkra azokat a megoldásokat, amiket csak te tudsz, mert te ismered a legjobban a saját kríziseinket. Így maradj velünk, kérünk, Jézus nevében. Amen. Nagyon köszönöm, hogy velem tartottatok ezen a mai estén is. Szeretettel bátorítalak benneteket, hogy keressetek bennünket az online elérhetőségeinken, a www.trinitygyülekezet.hu című weboldalunkon iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, illetve kövessetek bennünket a Facebookon is. Legyetek áldottak, jó éjszakát kívánok!